Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a Jézus születését a pásztoroknak megjelentő angyal szavával. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és szenteste délutáni istentiszteletünket, elcsendesedésünket kezdjük meg a 329. énekünk, dicséretünk éneklésével. 329. dicséretünk, mind az öt versét énekeljük, az első így kezdődik: itt állok, jászolok felett, ó Jézusom, szerelmem. Így helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel vagyunk most itt te előtted, hogy ünnepet szenteljünk neked, és hogy az igédet halljuk. Köszönjük, hogy megengedted, hogy megérkezzen most is az ünnep hozzánk, hogy mi is megérkezhettünk ebbe az ünnepbe. Hálásak vagyunk neked a lassan mögöttünk hagyott esztendőért, annak minden áldásáért, ajándékaiért. Köszönjük neked, hogy velünk voltál mindig, minden napon, minden helyzetben, hogy velünk voltál az örömökben, és velünk voltál a nehézségekben, a kísértésekben, próbatételekben is. Velünk voltál akkor is, amikor talán elvétettük az utat, amikor elbuktunk, amikor letértünk a te keskeny utadról. És köszönjük neked, hogy még akkor is megtapasztalhattuk, hogy te felemelsz, hogy megfogod a kezünket, hogy te kegyelemmel és irgalommal közeledsz hozzánk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te így jöttél ebbe a világba, hogy hoztad a kegyelmet és az irgalmat, és köszönjük, hogy részeltetsz mindebben a te születésed áldásaiban, ajándékaiban. Köszönjük neked, hogy ezekre figyelhetünk, és mindez a miénk is lehet. Köszönjük, hogy együtt tehetjük ezt. Hálát adunk a családunkért, akkor is, hogyha most itt vannak, ha itt vagyunk, itt lehetünk együtt. Hálát adunk akkor is, hogyha a családunk egy része most nincs itt velünk, mellettünk, távol ünnepel tőlünk. De Urunk, köszönjük neked, hogy te vártál bennünket, hogy itt vagy. Köszönjük neked azt, hogy mielőtt ma este egymást megajándékoznánk, előtte rád figyelhetünk arra, amit te akarsz nekünk adni, amivel te akarsz megajándékozni bennünket. Így kérünk, hogy segíts nekünk, hogy hadd halljuk meg valóban a te szavadat, adj nekünk igazi megértést ebben a csendes órában. Engedd meg, hogy igazán rád figyelhessünk és veled találkozhassunk. Amen. A hirdetésére készüljünk, úgyhogy az gyülekezet énekes füzetünk 104-es számú énekét keressük meg. A zenekar eljátsza nekünk, elénekli, de aki ismeri, bátran bekapcsolódhat és énekelheti ezt az éneket. Az égbolt megnyílik, angyalkórus énekel. Mi is csatlakozhatunk ehhez az angyalkórushoz. Fennállva hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amely alapján az üzenetét hirdetem, szent lelk erejét, segítségét kérve. Ez írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. fejezetében, ennek a könyvnek a 27. fejezetének a 24. versében a következőképpen: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Amen. Foglaljuk el helyünket. Megerősítem, hogy szenteste délutánja van. Nem tipikusan karácsonyi igevers, amit olvastam. Nem tipikusan karácsonyi történet, amiből kiragadtam ezt az egy mondatot. Ez az a történet, amikor Pál apostolt fogolyként egy hajón Rómába viszik, oda szállítják. Megtudjuk a történetből, hogy 276 ember van a hajón, rabok, matrózok, kereskedők, katonák, mindenféle ember, és ez a hajó egy hatalmas viharba kerül, halálos veszedelemben vannak, és ott van Pál apostol is a maga hitével, és a maga ígéretével, amit kapott Istentől, egy angyalon keresztül ezt hallhattuk most, amelyben Isten megígéri, hogy nem fog elveszni senki a hajón, ott van az ő hitével, és aztán végül valóban ez történik, minnyáján megmenekülnek, szárazföldet érnek, és életben maradnak, Isten élettel ajándékozza meg őket. Úgy is mondhatnánk ezt a sort, hogy bekerülnek az ítélet időbe, de ott találkoznak a hit életidővel is, Pál apostol rendelkezik ezzel a hittel, és aztán így életet nyernek, az életidő is elkövetkezik mindannyiuk számára. Akkor találkoztam legutóbb ezzel az igével, amikor nemrég ott a gyülekezetben néhányan részt vettünk egy keresztény férfiaknak szóló kihívásban. Kihívások, fizikai kihívások, naponként feladatok vártak ránk, de igazából ez egy lelki út volt. 28 napig tartott, és ez alatt ezt a könyvet, ezt a bibliai könyvet olvastuk, mert igazán mégiscsak erről szólt, hogy a hitünkben erősödjünk. Minden nap egy fejezetet olvastunk, és akkor került elém újra, és szólított meg ez a történet. Nagyon megerősítő volt látni, ahogyan Pál apostol végig viszi az ő küldetését, ahogyan végzi az ő szolgálatát. Pedig hát neki is számos kihívással kellett szembenéznie. Van egy hely, ahol ő ezt fel is sorolja, az egyik gyülekezetnek írt levelében, ezt hadd idézem, azt írja, többször bebörtönöztek, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hányogtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, és még folytatja, ha én itt abba is hagyom. És azon gondolkoztam egyrészt mindeközben, hogy vajon Pál apostol, hogyha tudta volna előre, hogy ilyen kihívásokkal kell szembenézni, akkor vállalta volna ezt a küldetést, ezt a szolgálatot. Másrészt pedig azon gondolkoztam, hogy vajon mi, hogyha ilyen kihívások, veszedelmek várnának ránk, akkor vajon vállalnánk-e a hitünket, a krisztusi utat, a keskeny utat, akkor elindulnánk-e, tovább mennénk-e rajta, hogyha ezekkel kellene szembesülnünk. De igazán azért hoztam ezt az igét és ezt a történetet, mert szerepel benne egy szó, ami végül is mégiscsak karácsonyhoz kapcsolja, és a Szentestéhez kapcsolja mindezt, ez az ajándék, az ajándékozás. És olyan jó látni ezt, hogy egy Pál apostol, mivel ő benne ott volt a hit, eljutott a hit életidőre, és ezáltal az életidőre is, ő megélhette azt, hogy még ilyen nem túl ideális körülmények között is Isten meg tudja őt ajándékozni. Megélhette a megajándékozottság állapotát. Bármilyen körülmények között, bármilyen helyzetben is volt ő. És erre figyeljünk, és az derül ki a történetből, és igazán az egész Szentírás alapján is, hogy három módon is találkozhatunk azzal, hogy valaki ajándékot kap valakitől, háromféle viszonyulásban. Egyrészt úgy először, hogy az egyik ember kapja ajándékként a másik embert, a másik élő embert. Aztán másodszor az Isten az, aki maga is kapja ajándékként az embereket, az élő embereket. És harmadszor az ember pedig az élő Istent kaphatja ajándékba magának. Tehát az egyik ember a másik embert, az Isten az élő embert, és az ember az élő Istent kaphatja ajándékba. Nézzük az elsőt, az ember az élő embert kapja ajándékként. Nehéz élő ajándékot kapni és adni. A szülők pontosan tudják azt, hogy mi a különbség az élő ajándék, meg a nem élő ajándék között, meg a gyerekek is pontosan tudják, hogy mi a különbség. Az én gyerekeim is régóta szeretnének élő ajándékot, egy kiskutyát kapni, és kezdünk lassan megtörni már itt az ellenállásban, és beadni a derekunkat. Nem könnyíti meg a helyzetünket az, hogy most láttunk egy filmet, amiben egy nagyon cuki husky kölyök, és 5 golden retriever kis kölyök szerepelt, mert innentől nehéz lesz majd nemet mondani. De miért is mondanának nemet a szülők? Hát azért, mert azért több szempontot is figyelembe kell venni. Ugye lehet, hogy a hatás az nagyobb, meg az öröm az nagyobb, de hát egy élő ajándékkal azért gond is van, meg gondoskodni kell róla, azt etetni kell, meg törődni vele, meg sétálni vinni, meg az nem mindig úgy viselkedik, ahogy mi azt szeretnénk, hogyha oda hívjuk, akkor nem jön oda, ha azt akarjuk, hogy oda, ha elmenjen, akkor oda jön hozzánk. És hát egy élő lény az érzékeny is, és törékeny is, azzal bármi megtörténhet, megbetegedhet. A kisgyerekeink szeretnének kutyát kapni, élő kutyát, 1 millió van, de mégis ezt szeretnék. Pedig a küssállattal kevesebb gond van. Azzal könnyebb elboldogulni. Megvesszük, letesszük, és ott marad. Vagy fölvesszük, és akkor ott marad a kezünkben. Sokkal, sokkal jobban, sokkal rendesebben és illedelmesebben viselkedik. És ilyen értelemben azt mondják a szülők, hogy jobb akkor a küssállat, mint az élő. Azzal nincs annyi gond, és mindig rendesebben viselkedik. Pál apostol is bizonyára meglepődhetett, amikor ezt hallotta Istentől, hogy ne félj, Pál, mert én neked ajándékozom azokat, akik ott vannak a hajón. Őket adom neked ajándékba. Sok mindenre számíthatott Pál apostol, de ezt talán nem várta. És végignézett ott a hajón, és azokon, akik ott voltak. És kicsit gondolkodóba esett, mert ott voltak a rabok, börtöntöltelékek, ott voltak a kabzsi kereskedők, a gyáva matrózok, akikről azt olvassuk a történetben, hogy amikor nagy baj volt, akkor elkezdtek elmenekülni a hajóról, ott hagyva mindent, csak hogy az életüket mentsék. Ott voltak a katonák, akik készek lettek volna megölni a rabokat, csak hogy a magukat védjék, nehogy bajba kerüljenek. Rájuk voltak bízva ezek a rabok, mi lesz, ha elszöknek. És ezt látta Pál, és megérthetjük, hogyha talán nem volt annyira lelkes. És azt is megértettük volna, ha azt mondja Pál, hogy köszönöm, Uram, akkor maradjunk inkább a plüssnél. Tehát ne élő embereket adjál, mert azokkal nagyon nehéz. És az emberekkel így van időnként, hogy nem könnyű velük. Nem könnyű, amikor velük találkozunk, és ők vannak körülöttünk. Jancsó Miklósnak van egy idézete, ami így szól: ha én állat lennék, nem tartanék embert a lakásban. Lármáz és piszkot csinál, meg egészségtelen. Hát igen, lehet, hogy így van. És a hajó lévő emberek is talán így tekintettek egymásra, és hogy ők nem vágytak talán egymás társaságára. Nem akarták, hogy a másik embert kapják. Hogyha választani lehetett volna, akkor ők mást választottak volna inkább. A katonák választották a karriert. Azt mondták, hogy inkább feláldozzuk ezeket a rabokat, csak magunk lehetőségét és pozícióját őrizzük meg. A kereskedők azt mondták, hogy inkább egy-két rabot dobjunk a tengerbe, ne az árut, mint ahogy ez megtörtént. A matrózokról meg tényleg ne is beszéljünk, akik bármit megtettek volna, csak hogy mentsék a maguk életét. Tényleg így vagyunk időnként, főleg amikor nagy vihar van, így tekintünk egymásra sokszor, nem úgy nézünk a másik emberre, mint aki ajándék lenne a számunkra, hanem inkább azt gondoljuk, hogy mentsük, ami menthető. És eszünkbe se jut néha az, hogy mentsük azt, aki menthető. És ezért fordul elő, hogy sokan beáldozzák a mellettük lévőt is akár. Ezért hullanak szét családok. Mert van, aki feláldozza a házastársát. Mert most nekem sokat kell, többet kell dolgozni. Van, aki feláldozza a gyerekét, mert azt mondja, hogy nekem most kell kiteljesíteni az életemet. És itt ebben a családban ezt nem tudom megtenni. Igen, úgy tűnik, nem mindig tudjuk megbecsülni azt, aki ott van mellettünk. Nem mindig tetszik nekünk az, hogy Isten így adjon szabadulást, élő emberekkel körülöttünk. Pedig, hát ha a legkisebb gyerekeket megkérdezzük, hogy minek örülnek jobban, mi az értékesebb, a plüss állat, vagy az élő, akkor nyilván az utóbbit fogják választani. Bármelyik őket megkérdezzük, ezt fogják mondani. Miért? Azért, mert ösztönösen érzik azt, és tudják azt, hogy az élet az mindennél nagyobb ajándék. Hogy az ember élete az mindennél értékesebb dolog. Ezért, amikor egymásra nézünk, akkor ez mindig fontos kérdés, hogy hogyan tekintünk egymásra. amikor ránézünk a mellettünk ülőre, akár itt a gyülekezetben, akár a viharoktól megtépázott munkahelyen, vagy a viharoktól megtépázott családban, egymásra nézünk, akkor mit látunk a másikban? Azt látjuk talán, hogy úgy nézünk rá, hogy ő az a teher, ő az az akadály, akit ki kéne dobni a hajóból, hogy könnyebb legyen. Vagy azt tudjuk mondani, hogy ő az ajándék, és ezért minden más kellene kidobni inkább, esetleg a hajóból. Szembe jutott az ige, amit annak idején az esküvői meghívónkra írtunk fel. Ez az ige így szól, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá. Minden tökéletes ajándék. Így tekintettünk egymásra. És azóta eltelt egy kis idő, néhány év, és biztos, hogy csináltam én egy-két olyan dolgot, amivel ezt a jelzőt ott az ajándék el, hogy tökéletes, azt úgy kihúztam, vagy kiradíroztam. Lehet, hogy egy-két olyan dolgot is csináltam, amivel magát az ajándék szót lehetett volna átírni valami másra. De a feleségem ezeket a dolgokat nem szokta nekem felemlegetni. Nem szokta ellenem felhozni. Nem szokott ezzel szembesíteni. És lehet, hogy ő is egyszer-kétszer volt egy-két olyan pillanat, amikor elgondolkozott, hogy hogyan is nézzen rám, de ezt soha nem mutatta, hanem ennek az ellenkezőjét. Megmutatta, kifejezte azt, amikor valami fájt, vagy valami bántotta, de mégis én azt érzem, hogy ő még mindig így tekint rám, ahogy annak idején, tökéletes ajándékként. És nagyon jó érzés, hogyha valakire így tekintenek. Ez tehát az első dolog, hogy Isten élő embereket akar nekünk ajándékba adni, velük akar megajándékozni bennünket, és olyan jó, hogyha mi is így tudjuk megbecsülni őket, mint tökéletes ajándékokat magunk körül. A másik az, hogy viszont Isten is szeretne embereket kapni ajándékba önmagának. Miből gondolom ezt, miért mondom ezt? Azért, mert az angyal Pál apostolnak ezt mondja. Ne félj, Pál, mert Isten neked ajándékozta ezeket az embereket itt a hajón. Szándékosan fogalmaz, így mondhatta volna másképp is, hogy neked adja. De nem, ezt a szót akarta használni, neked ajándékozza. És ebből azt láthatjuk meg, hogy Isten számára teljesen egyértelmű, hogy az emberek ajándékok az ő számára is, és ő is inkább értékeli az élőt, mint a halott dolgokat. Az embert, az ember életét, mint a tárgyakat. Ha Jézus életét, szolgálatát nézzük, akkor azt vehetjük észre, hogy pont ez volt ellene az egyik legnagyobb vád, hogy ő jobban szerette az élőt, mint a halottat. Hadd mondjak néhány példát. Amikor odament hozzá egy leprás, akkor ő megérintette és meggyógyította. Pedig nem szabadott volna közel menni egy ilyen beteg emberhez. És Jézus azt mondta, hogy nekem fontosabb ez az ember, mint az a törvény, amit ezzel kapcsolatban mondtak. Nekem fontosabb az ő élete, mint az a halott törvény. Amikor leült a bűnösökkel és a vámszedőkkel együtt, akkor azt mondta, hogy ők nekem fontosabbak, mint az, hogy mit mond a társadalmi elvárás, mit mondanak és mit gondolnak a farizeusok és a vallási vezetők. Én ővelük akarok lenni, mert fontosak a számomra. Vagy a legnagyobb vád ellene az volt, hogy le akarja rombolni a templomot. Amikor azt mondta, hogy romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. De azért mondta Jézus, mert neki fontosabbak voltak az emberek ott a templomban, mint azok a kövek, mint az a gyönyörű épület. Fontosabbak voltak az emberek, mert ők élők voltak, és nem a kövek, amelyek halottak voltak. És mi vagyunk ezek az élők, akik ugyanilyen fontosak vagyunk az ő számára. Jézus szerette az életet, szerette az embereket, az élő embereket. Jézus életszagú volt, túlságosan is az volt, és talán ezért fordultak ellene sokan. Van egy gyönyörű zsoltár, ami a keresztény hagyomány szerint a mennyei atya és az ő fiának, Jézusnak a párbeszéde. És itt ezt olvassuk. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Kérd tőlem, és neked adom a népeket. Mert Jézus azt mondta, hogy ha nekem választanom lehet, akkor én őket választom. Én a népeket kérem örökségül, és nem halott dolgokat kérek. A Jancsó Miklós idézetére visszatérünk, ha én állat lennék, nem tartanék embert a lakásomban, De hogyha Isten lennék, akkor tartanék. Mert azt mondja Jézus, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. És én azért jöttem, hogy oda magammal vigyelek benneteket. Én helyet készítek nektek. Az egész történet erről szól. Isten azt akarja, hogy az ő házában, az ő lakásában legyünk, hogy vele éljünk. És neki nem számít az, hogy milyenek vagyunk. Hogy tényleg időnként zajosak vagyunk, meg piszkosak vagyunk, tisztátalanok vagyunk. Ez mind igaz. De ő azt mondja, hogy én ennek ellenére akarok veletek lenni. Ennek ellenére akarom, hogy ott legyetek velem. Ott éljetek velem. Az Isten így tekint ránk ajándékként, és azt is lássuk meg, hogy ő nem porcelán babákat akar magának. Nem azt mondja, hogy majd, ha gyönyörűségesek és hibátlanok lesztek, akkor majd esetleg talán elfogadlak titeket, és talán majd ajándéknak tekintelek. Nem, hanem azt mondja, hogy én vágyom a veletek való közösségre. Én vágyom arra, hogy ti ajándékként az enyémek legyetek, és emberekre vágyik Isten, olyanokra, amilyenek mi vagyunk, olyanokra, amilyen te vagy, meg amilyen én vagyok. A hibáinkkal együtt is, az élet szagunkkal együtt. Mert ilyen Isten, az élő Isten élő embereket szeretne magának ajándékba kapni. És van egy harmadik út is, ami pedig arról szól, hogy nekünk is lehet ajándékunk, mi is ajándékba kaphatjuk az élő Istent. Az élő Istent kaphatjuk ajándékba, és karácsony erről szól, hogy ő önmagát ajándékozta, ajándékozza nekünk. De azt is látjuk, hogy ez azért nem olyan egyszerű dolog. Az elején már szó volt arról, hogy miért is nem. Hogy miért is van annyi gond azzal, aki él. Hát azért, mert nem mindig úgy viselkedik, ahogy mi azt szeretnénk. Nem mindig azt teszi, amire mi várunk, amit mi vágyunk. És az élő Isten is ennyiben különbözik a halott istenektől. Hogy ő nem feltétlenül azt teszi, amit mi szeretnénk, amit mi várunk tőle. Nem feltétlenül engedelmeskedik. Neki nem lehet parancsolni, nem lehet megmondani, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen, hogy hogyan csinálja ezt, vagy azt. Pál apostol történetében is ezt látjuk. Kap egy ígéretet. Mindenki megmenekül a hajón. Mindenki életben marad. És az ígéret beteljesedik. De azt nem mondja meg Isten, hogy ez hogyan fog megtörténni. Ennek a részleteit nem árulja el. És Pál apostol közben, útközben, a vihar közben is sokszor gondolhat az, hogy na majd most, bekövetkezik, az ígéret beteljesedik. Meglátta a szárazföldet, és azt mondta, hogy na majd most. De aztán tovább kellett menni, és történt valami váratlan. A matrózok elkezdtek menekülni a hajóról. Ezt is megakadályozták, most már minden rendben van. Elérték a szárazföldet, de elkezdett, széttört a hajó, és a katonák felbojdultak. Aztán ebből is megmenekültek, és végül partot értek. De hány és hány olyan helyzet volt, amikor Isten betölthette volna ezt az ígéretét. Amikor sokkal egyszerűbben elvégezhette volna azt, amit megígért. Mondjuk küld egy delfin rajt, és mind a 276 ember fölül egy delfin, és kiviszik őket a partra. Miért kellett ez a sok minden? Ez a sok nehézség? Miért kellett ebben a történetben mind ennek így lennie? Miért történt így? És nem tudjuk, hogy miért történt így. A mi életünkben is sokszor így vagyunk, hogy nem tudjuk azt, hogy Isten miért pont úgy tölti be az ígéretét, ahogyan betölti. Hogy miért pont úgy vezet bennünket valahonnan, valahová, ahogyan ő ezt megteszi. Nekünk annyi ötletünk lenne, annyi más elképzelésünk lenne, ami sokkal jobb, ami sokkal egyszerűbb, és azt gondolnánk, hogy sokkal elegánsabb megoldás is lenne. És ő mégis mást választ. Lehet, hogy van most itt a templomban olyan valaki, aki vagy először van itt, vagy hosszú idő után először, vagy csak néhányszor volt még itt, és azt mondja magában, hogy de jó, hogy itt vagyok, nem csak ebben a templomban, de jó, hogy itt vagyok az Isten közelségében, közösségében. Otthon érzem magam, végre hazataláltam. De miért nem lehetett ezt előbb? Miért nem lehetett ezt valahogy egyszerűbben, valami egyszerűbb úton, és előbb, hogy megérkezzek én ide? És nem tudjuk a választ, mert az az igazság, hogy az Isten élő Isten, és neki terve van az életünkkel, de nem mindig tudjuk ennek a tervnek a részleteit. Neki terve van az életünkkel, és ő ezt a tervet, ezt, ezt véghez fogja vinni. Úgy, ahogyan ő gondolja, úgy, ahogyan az ő számára a legjobb, és a mi számunkra is a legjobb. Ezért hallja Pál apostol az angyaltól azt, hogy ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod. Tehát ez be fog következni bármilyen körülmények között. Ha törik, ha szakad. És tényleg így volt. Összetört a hajó, elszakadtak a vitorlák, de Pál apostol megérkezett Rómába aztán. És így van a mi életünkben is. Isten nekünk is, neked is azt mondja, ne félj, mert amit én elterveztem az életed, azt véghez viszem. És a senki és semmi nem akadályozhatja meg. De úgy, ahogyan én gondolom, ahogyan az én tervemben benne van. Szeretem a Narnia krónikái történeteit. Gyerekek, nagyobb gyerekek ismerhetik ezeket. Érdemes nem csak a filmeket nézni, hanem a könyveket is olvasni. És a második könyvben, ami az első film, abban jelenik meg Aszlán, az oroszlán, aki magát Jézust jelképezi. És van egy jelenet, amikor Hód papa és Hód mama beszélgetnek Aszlánról, az oroszlánról. A gyerekek hallgatják, álmélkodva, szájtátva, és egy kis félelemmel is, és azt mondják, hogy de hát ha oroszlán, hát akkor ő veszélyes is lehet. És az egyikőjük megkérdezi a szüleit, hogy de ugye ő szelidített oroszlán. És azt mondja a hódpapa, hogy dehogy is szelidített. De jó. Mert hogy Isten nem szelidített. Isten nem olyan, akit be van idomítva, viszont jó. És ezért van az, hogy bár parancsolni nem lehet neki, de kérni lehet tőle. Kérni lehet őt. És ő ezt a kérést meghallja és meghallgatja. És ezzel szeretném befejezni, hogy kérjük őt. Kérjük őt, hogy juttasson el bennünket a hit élet idejére, az élet idejére. Juttasson el bennünket, akár viharok között vagyunk, akár nem. És kérjük őt arra, amit ő meg tud adni nekünk. Amikor ma majd egymást megajándékozunk, akkor gondoljunk arra, hogy Isten számára is nagyon fontos az, hogy megajándékozzon bennünket, hogy megajándékozott emberek legyünk, az ő számára is nagyon fontos az ajándékozás. Mert ő életet akar ajándékozni nekünk. Kérjük el ezt az életet. Azt az életet, amiben a körülöttünk lévők ajándékok, amiben meglátjuk azt, hogy mennyire fontosak nekünk, és meg tudjuk becsülni őket. Kérjük el azt az életet, amelyben mi magunk az Isten ajándékaiként élhetünk, aki elfogad bennünket, aki magához ölel bennünket, úgy, ahogy vagyunk. És ez az élet, amelyben ő is jelen van, amelyben kérhetjük őt, mert ő meg akar ajándékozni bennünket az ő áldásaival, meg akar ajándékozni bennünket önmagával. Legyen ma este, és legyen minden napunk életidő az Isten jelenlétében, az ajándékozó, szerető Isten jelenlétében. Válaszoljunk az ígére úgy, hogy a 318. énekünket énekeljük, 318. dicséretünket, annak 5 versét. Erre az örömre hív bennünket ez az ének, hogy mindez a miénk lehet, jerminnyáján örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. A fejünket csendesedjünk el imádságra. Először egy percnyi csöndben a magunk imádságát vigyük az Úr elé, és aztán közösen imádkozzunk. Elkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed, ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmed. Ez száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja, mert az emberi nemzetet annyira becsülötted, hogy te egyetlen egyedet érette elküldötted, emberi ábrázatban, hogy élne gyalázatban. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te vállaltad a legnagyobb kihívást, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy emberré lettél, hogy egy lettél közülünk. Köszönjük neked, hogy ennyire fontosak voltunk és vagyunk neked, ennyire becsültél bennünket, ennyire értékesnek tartasz minket. Áldunk téged ezért, hogy ezért még a gyalázatot is vállaltad, hogy mindennek azért mégis ára volt, hogy mi ajándékba kaptunk téged, de ezért fizetned kellett neked magadnak, mert így tudtál megmenteni, így tudtál megszabadítani bennünket. Urunk, köszönjük, hogy ezért jöttél el, hogy megszabadíts bennünket, és te magadra vetted a bűneinket, és annak minden terhét, azért, hogy így állhassunk meg a mi mennyei atyánk előtt, és ezért tudjon ő is elfogadni, tisztának látni bennünket. Áldott legyen a te neved ezért, és azért is, hogy azt mondod nekünk, hogy ne féljünk. Azt mondod nekünk, ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert amit én elhatároztam felőled, azt véghez viszem. Ugye senki és semmi nem tudja megakadályozni. Köszönjük neked, Urunk, hogy így ilyen reménységgel lehetünk. Ezen a mai napon is, hogy ha a te tervedben így van, akkor nekünk áldott ünnepünk lesz, és azt senki, semmi nem tudja megakadályozni, elvenni tőlünk. És hálát adunk neked, hogy ha te életre hívsz bennünket, akkor nekünk életünk van, és azt senki és semmi nem veheti el tőlünk. Urunk, kérünk, hogy így tudjunk rád tekinteni, így tudjunk rád nézni, a legnagyobb ajándékra így lássuk meg, hogy mennyei atyánkat, így lássuk meg egymást, és így lássuk meg önmagunkat is a te világosságodban. Kérünk, hogy áld és szenteld meg ünnepünket a mai napon is, holnapi napon is, azután is legyél velünk a te jelenléteddel, a te áldásoddal. Kérünk, hogy kísérj el otthonainkba bennünket, és ünnepelj velünk. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, ahogyan az ének szavával könyörgünk hozzád. Mi azért vígan dicsérünk, ó jó atyánk, tégedet magasztalunk, és arra kérünk, hogy te szeretetedet gerjesszed fel szívünkben, jobban-jobban lelkünkben. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Előtt, az ige üzenete után, a magam és a gyülekezet vezetése nevében is minden gyülekezeti családnak, minden gyülekezeti tagnak áldott Isten jelenlétében megélt, az ő ajándékozó szeretetében megélt ünnepet kívánok, szent estét, és szeretettel várunk mindenkit ünnepi Isten tiszteleteinkre holnap és holnap utáni napon, délelőtt 10 órától, holnapi napon úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. És legyen meg a mi számunkra ezeket a napokat, amelyek előttünk állnak. Még azt szeretném hirdetni, hogy aki nem volt még itt, vagy nem jutott, a gyülekezeti újságunkból a kijáratnál vehet bátran. Vihetünk olyannak is, aki nincs itt, de úgy gondoljuk, hogy szívesen fogadná így a gyülekezetről szóló, illetve az evangéliumról szóló híreket ebből az újságból is. Szenteste délutáni istentiszteltünk, áhítatunk végén a 328. énekünket énekeljük, 328. dicséretünk 6 versét, jöjjetek Krisztus dicsérni, tízó szívvel hozzátérni. Fennállva fogadjuk az áldást. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Velünk áldás, békesség, áldott ünnepet kívánok mindenkinek.